Tehát akkor beszéltünk a nagyjából arról, hogy illetve érintettük mondjuk inkább a témát, hogy a tudat világában élünk minden tekintetben, tehát a környezetünket tudat építette föl, építi folyamatosan, igaz, tehát emberek tudata, és sőt a testünket a mi tudatunk építette, kezdettől fogva és építi ma is. Ja. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon érdekes dolog, mert mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindennek a tudat a kulcsa és az alapja. Tehát a dolgok nem véletlenül lesznek úgy, ahogy lesznek, hanem minden mögött tudat van. És ha minden mögött a tudat van, akkor egyszerű a dolog, akkor a tudattal érdemes foglalkozni. Igaz? Ez nyilvánvaló, ezek nyilvánvaló dolgok, csak általában nem gondolunk rá. Tehát, hogyha valaki például orvos akar lenni, akkor a tudatát kell olyan állapotba hozni, hogy orvos legyen. Tehát tanulnia kell, és a tudatát kell ugye egyrészt ugye oktatásra van szüksége, másrészt nevelésre van szüksége, gyakorlatra van szüksége, ez mind a tudat. Tehát ugyanígy vagyunk az életünk minden dolgával. Tehát mivel minden mögött tudat van, ezért nyilvánvaló, hogy ha tudattal foglalkozunk, akkor tudjuk a dolgokat jobbá tenni. Ja? Tehát nem az a út, hogy a külső dolgokat próbáljuk manipulálni és befolyásolni és átalakítani, hanem sokkal fontosabb, hogy a tudatot hozzuk olyan állapotba, hogy az egy egészséges világot teremtsen, mind külső környezet tekintetében, mind pedig a testünk és a saját belső életünk tekintetében. Tehát mindenképpen ugye a tudat a kulcs. Ez egy nagyon nagy, lépés, hogyha valaki ezt megérti és erre az útra tud lépni. De ez az egyedüli út a megoldáshoz, a boldogsághoz és a életünk és a világunk jobbátételéhez. Egyszerű és nyilvánvaló dolog, ugye? Tehát valaki nem attól lesz orvos, hogy megveszi magának az összes felszerelést, és akkor ugye elolvassa, ha már elolvassa a használatot is, hát már az is a tudat, igaz? Tehát még azt se teszi, hanem csak fogja, és akkor a különböző fantasztikus felszerelésekkel ugye, ott játszik, ugye, mindenféle tudás nélkül. Tehát nyilván nem így válik lehetővé a gyógyítás, hanem úgy, hogy először a tudás van, és utána ahhoz az illető beszerzi ugye a megfelelő eszközöket, de a tudásnak kell ott lennie, és a tudás gyógyít, és nem az eszközök. Ja. Tehát ugyanígy vagyunk a pénzzel is, ugye? A pénzzel, mert hiába ugye, van pénz, hogyha nincs hozzá megfelelő belső feltételünk, akkor a pénz vagy elvész, vagy pedig kifejezetten romboló hatással lesz ránk, mert nincsenek meg az előfeltételei annak, a belső tudásunk nincs meg hozzá, hogy a pénzünkkel boldogságot érjünk el. Ja. Ezzel szemben, ha valakiben megvannak a boldogság feltételei a tudatában, akkor a pénztől függetlenül boldog tud lenni. Ugye itt vannak a nagy példák, Buddha, Jézus, és nagyon sokan mások, Milarépa és millió-millió, nagyon sok más, akik ennek az élő példái. Hát nem volt egy fillérjük se, tudának még zseb sem volt a ruháján, amiben a pénzt beletegye. Mint ahogy a szerzeteseknek ma sincsen zseb általában a ruhájukon, amiben pénzt tegyenek. Tehát ugyanígy volt Jézus és sokan mások, nagyon sokan mások. Tehát ezek nem egyedi esetek, hanem nagyon-nagyon sokan voltak és vannak ma is, akik így élnek, hogy semmi vagyonuk nincsen, viszont boldogok. Viszont boldogok. Sőt, ugye volt itt egy láma, aki azt mondta, hogy a manapság kétféle ember típus lehet megfigyelni, az egyik, akik pénzzel foglalkoznak, azok depressziósak. És vannak, akik nem foglalkoznak pénzzel, azok pedig pszichotikusak. És aztán vannak az átmenetek. Ja. Nos, tehát lehet, hogy ez így van, lehet, hogy nem. Mindenesetre figyelemre méltó megfigyelés. Nos, tehát ezt nagyon fontos megértenünk. Majd egy materialista világban nőttünk föl és élünk, és ugye az az elképzelés, arra alapul a materialista világ, hogy a külső dolgokat kell ugye fejleszteni, és a külső dolgokat kell olyan állapotba hozni, hogy azok bennünk boldogságot idézzenek föl. Tehát ez a nem járható út. Ez a nem járható út. Ja? Tehát meg kell tanulnunk, át kell tudni kondicionálni magunkat arra, hogy a boldogság az belülről jön, és hogyha az embernek van pénze, akkor boldog, mint gazdag ember, ha nincs pénz, akkor boldog, mint szegény ember. Ja? Ja. De a boldogság az belülről jön. Ja. Ugye mi őket bombáznak olyan mágikus, hogy mondják, varázs igékkel, mint például egyik leggonoszabb varázs ige a mai világban az, hogy életszínvonal. Ja? Életszínvonal. Mindenki, senki nem tud neki ellenállni, mindenki teljesen a bűveletébe kerül. Anélkül, hogy végig gondolná, mi az. Az életszínvonal az nagyon egyszerű. Azt mérik, és itt lehet leleplezni, hogy mi az, hogy életszínvonal. Az életszínvonal nem az, hogy jól élünk. Egyáltalán nem az, hogy jól élünk. De mi azt hiszük, mert úgy hangzik a szó. Életszínvonal azt jelenti kizárólag, hogy mennyi a mérhető pénzforgalom, ami átfolyik rajtunk. Ezt hívják életszínvonalnak. De ezt mi nem tudatosítjuk. Mi azt hiszük, jaj, hát az életszínvonal az, hogy jól élünk, az, hogy boldogok vagyunk. Az életminőség, az nem életszínvonal. És az életminőséget senki nem tudja mérni, és nem is akarja mérni. Kizárólag az életszínvonalat mérjük, ami pedig egyszerűen, tehát ez a meghatározása. Ez egy gazdasági fogalom, azt jelenti, hogy hát úgy mérik az életszínvonalat, hogy mennyi pénz folyik át rajtunk fejenként. És akkor azt mondjuk, igen, jó életszínvonal, mert ennyi pénz a keresete, ennyi pénz költ, ennyi kölcsöne van, stb. Stb. És akkor azt jelenti, hogy magas életszínvonalon él, és ez borzasztó, borzasztó dolog, és nem is gondolunk bele, hogy tényleg ezt jelenti. Életszínvonal, az kell, az jó, jó. Igazából életminőség az, ami kell az embernek, és az független attól, hogy mennyi pénz folyik át rajtunk. Az életszínvonal pedig kizárólag azt mutatja, hogy mennyi pénz folyik át rajtunk. Ja? Tehát, hogyha egy országban azt mondjuk magas az életszínvonal, az azt jelenti, hogy mennyi a per capita úgy, pénzforgalom, ja? Tehát a fejenkénti pénzforgalom, mennyi pénz folyik át az embereken. Ez mutatja az életszínvonalat. És ez egy borzasztó, komoly és nagyon gonosz dolog. Mert hogyha az ember a saját kertjében ugye nagy gonddal fölnevel egy gyönyörű almafát, És arról, amikor megérik az alma, levesz egy almát, és boldog, és ezt megeszi, odaadja a kis gyerekének, és akkor ő maga is ugye eszik egy ilyen almát, ami fantasztikus, és ráadásul saját munkája benne van, a saját és boldogságot okoz. Ez egyáltalán nem jelenik meg az életszínvonal mutatóban. Egyáltalán nem jelenik meg. Jó? Ezzel szemben az, hogyha egy országban háború van, és nagyon sok pénzt költenek fegyverre, meg újjáépítésre, az azt mutatja, hogy magas az életszínvonal, mert sok pénz folyik át az országon. Ez így van szó szerint. Ez így van. Tehát ez nagyon-nagyon gonosz dolog, és az embereket behülyítik ezzel, és az emberek elhiszik, mert ugye nem vagyunk gazdasági szakemberek, és senki sem mondja, hogy most miről is van szó, mi magunk pedig csak azt halljuk, hogy életszínvonal, és az élet is szép szó, a szín is szép, meg a vonal is. Három szép dolog együtt, ugye az már, na, az csak jó lehet, igaz? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát nem a külső dolgokat kell manipulálnunk, hanem a tudatunkat kell képeznünk, tudatképzésről van szó. Ha tudatunkat képezzük, akkor az élet minőségünk jó lesz. És ez a fontos, nem az élet színvonal. Ja? Nem az élet színvonal. Nos, tehát azt mondtuk visszatérve, hogy a tudat világában élünk. Most egy kicsit, ugye erről még beszélünk, ugye a tudat, mi a baj a tudattal, ugye ez a kérdés, hogy mi a baj a tudattal, ugye röviden, ugye úgy magyaráztuk ezt, ugye a kamera példájával van egy kamera, és akkor ugye a kamera előtt van egy kiskutya, és akkor a kamera viszont egy házat mutat, egy ronda nagy bunkert mutat, miközben ott egy aranyos kiskutya van a lencse előtt. És akkor az ember ugye szenved, és nem a kutyától szenved, hanem a bunkertól, a bunker pedig csak az ő agyában, az ő tudatában létezik. Ja? A rettenetes ronda bunker, ugye semmi köze a valósághoz, mert egy aranyos kiskutyáról készült a felvétel. Ja? Senki nem érti, miért szenved az ember ettől a szép kiskutyától. Hát azért, mert a tudata nem kutyát mutat, hanem egy rettenetes börtönt. Ja? Nos, hogy lehetséges ez? Hát ez a nagy kérdés, és ez a tudatba be van sajnos építve. Be van sajnos építve. Tehát egy kicsit beszélünk most a 8 tudatról, ami ehhez a meditációhoz mondhatjuk szükséges. Tehát a siné meditációhoz jó, hogyha tudunk a 8 tudatról. A 8 tudat az közül az első 5, az 5 érzéktudat, amit már említettünk, érintettünk, ugye van a látástudat, hallástudat, ízleléstudat, szaglástudat és a testérzettudat, ja, ez 5 tudat, és aztán van a 6. tudat, ami pedig a mentális tudat, tehát tudat, mentális tudat. Ezeket a buddhizmusban, ezt a 6. is egy érzéktudatnak nevezzük, tehát 6 érzéktudatról beszélünk. Az 5 nyilvánvaló, és a 6. pedig a érzék. 6. a mentális tudat. Mentális tudat. Most ezen kívül van az úgynevezett 7. tudat, és van a 8. tudat. A 8. tudatot úgy hívjuk, hogy a egyetemes alaptudat. Az egyetemes alaptudat. Nos, tehát, hogyha elkezdjük az elejétől, ugye az 5 érzéktudat, az is egy új gondolat a mi számunkra, mert ugye egy materialista ember nem gondolkodik abban, hogy érzéktudat, hanem csak abban, hogy érzékszerv, igaz? Érzékszerv, és akkor van szemem, és akkor látok, és akkor utána ugye elektronikus nem tudom, impulzusok, blabla, és akkor megjelenik egy kép valahol az agyban valahogy megjelenik egy kép, ugye? Így gondolkozunk. Tehát nem gondolkozunk igazából tudatban. Most a buddhizmus azt mondja, hogy minden érzék hez tartozik, ugye három dolog tartozik, van maga az érzékképesség, például egy látás esetében az, hogy az ember lát, tehát nem vak, van érzékképessége, vagy a hallás esetében, hogy valaki nem süket, hanem van hallás képessége, ja? Ez egy, a képesség, az érzékképesség. A másik az érzék tárgya, tehát látok valamit, van itt egy könyv, aztán van egy érzékképességem, vagyis látásképességem, nem vagyok vak, és a harmadik pedig az érzék tudat. Tehát ez a három dolog együttműködik. Van az érzék tárgya, az érzék képessége és az érzék tudata. Ez a három dolog együttműködik. Ez mind az öt tudathoz kapcsolódik ez a három dolog. Tehát a tudat, a tárgy, a képesség és a tudat. Ja? Most az érdekessége ennek az, hogy ez teljesen személytelen. Tehát maga az érzéktudat, az nem torzítja el az észlelést. Az nem torzítja el. Az olyan, mint a kamera. Tehát pontosan az jelenik meg az érzéktudatban, ami a tárgynak a pontos leképzése, vagyis a tárgy, ahogyan az van, az megjelenik az érzéktudatban. Ja? És eddig minden rendben is van. Tehát egy érvényes tapasztalás jelenik meg, egy érvényes, nem egy érvénytelen tapasztalás, mint például, amikor ugye mondtuk, hogy a kutya helyett megjelenik egy börtön, ugye? Tehát egy érvényes tapasztalás jelenik meg az érzéktudatban. Azonban itt belép a hatodik tudat, és a hatodik tudat ezt a folyamatot mondjuk így, hogy befejezi, olyan módon, hogy a hatodik tudat mondjuk így, hogy tolmácsolja azt, ami az ötödik, az érzék tudatban megjelent. Tehát fogalmat gyárt belőle, véleményezi, azt mondja, ez jó, nem jó, szép, nem szép, kellemes, kellemetlen, barát, ellenség, ja? Ja? Vonzó, taszító, ja? Kicsi, nagy, tehát fogalmakat kapcsol hozzá. Elég, nem elég, stb. Tehát fogalmakat, véleményeket kapcsol ahhoz az egyszerű, puszta leképezéshez, ami az érzéktudatban megjelent. Ja? Tehát az érzéktudatban az már egy belső élmény, igaz? Tehát, hogy az érzék tárgya az egy külső dolog, de az érzéktudatban megjelenő vetülete ennek, mondjuk, az egy belső élmény, de az még hűen mutatja azt, ami a valóság. Viszont a hatodik tudat ezt elrontja. Tehát ő véleményez, ő összehasonlít, ő lekerekíti, egy képzetet hoz létre, fogalmi és egyéb képzetet, ami abból, ami még nem volt képzet, csak nagyon friss és nagyon hű leképezése a valóságnak. Ja? Tehát ez a hatodik tudat. Most a hetedik tudat még tovább lép. A hetedik tudat az, amiben megjelenik az, hogy ez én vagyok, ez pedig más. Ja? Hát az énhez ragaszkodás, hogy mondjam, kvalitása és a máshoz, az énhez és a máshoz ragaszkodás kvalitás. Tehát a hetedik tudat az, ami igazából dolgokat csinál ezekből a jelenségekből. Dolgot csinál belőlük. Tehát azt mondja, hogy ez én vagyok, és ez az enyém, ez nekem fontos, vagy pedig ez ettől én félek, ez nekem nem kell, és így tovább. Tehát az én és az enyém eszméje jelensége itt jelenik meg a hetedik tudat. A hetedik tudat hozza ezt létre. És ugyanúgy a más, tehát a tárgy, a dolog, ami nem én vagyok. Tehát a hetedik tudat az, ami ezt a mesterséges elválasztást létrehozza az én és a nem én között, az én és a más között. Ja? Most ezt hogy kell érteni? Ezt úgy kell érteni, hogy amikor még csak az érzéktudat szintjén vagyunk, akkor ugye nem merülnek meg fel ilyen gondolatok és ilyen érzetek. Ott egyszerűen egy hű leképezése van a tárgynak, és nincs, nem jelenik meg az én eszméje, hogy ez én vagyok, ez az enyém, ez nem az enyém, ez más, ez tőlem független, stb. Ez még nem jelenik itt meg. Itt csak egy teljesen, hogy mondjam, teljesen egyenes leképezés van. Tehát egy jelenség megjelenik a tudatban, de annak a jelenségnek, abban a jelenségben még nem nincs belefoglalva az, hogy ez szép, jó, kicsi, nagy, ellenséges, barátságos, enyém, nem enyém, még ez nem jelenik meg. Ja? Tehát a hetedik tudat az, amiben megjelenik, ami által megjelenik, az, hogy ez az enyém, és ez én vagyok, ez az enyém, ez nem az enyém, ez nem én vagyok. Ja? Ez a hetedik tudat. És a végül a nyolcadik tudat, hát most nagyon röviden és vázlatosan veszük az egészet, de ugye körülbelül ez az, ami most a meditációnk szempontjából fontos, ezt fontos tudni. És végül van a nyolcadik tudat, a nyolcadik pedig az egésznek az alapja. Úgy is hívják, hogy az egyetemes alaptudat, ez egésznek az alapja, tehát ez az összes hét tudat, ez mind a nyolcadik tudatból emelkedik ki, mondjuk így. Abból nyilvánul meg. Tehát a nyolcadik tudat az, ami, mert ez mind benne van. Ez mind benne van. Abból emelkednek ezek ki. Tehát a tudati működések is, és mindaz, ami a tudatban lejátszódik, az mind a nyolcadik tudatban van. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy hatalmas óceánt, amiben mindenféle dolgok vannak, és az óceánból ugye ki emelkedhet egy tenger alatt járó például, de ugye még hétköznapi dolog, hogy az óceánból kiemelkednek hullámok emelkednek ki, igaz? És a hullámok azután vissza is süllyednek az óceánba, és a hullám az bizonyos szempontból, egyik szempontból az maga az óceán, igaz? Maga az óceán, de mégis, bár az az óceán, tehát a vizét nézzük, az óceán vize ez a hullám, az óceán vizéből áll, mégis van neki egy egyéni formája. Ja, tehát látjuk, hogy na ez egy hullám. Sőt, ugye, hogyha olyan helyzetben vagyunk, akkor ugye félünk tőle, mert óriási hullám, és nem tudom, hogy ott evickélünk egy kis csónakba, és jön egy 10 méteres hullám, és akkor ugye az egy nagyon veszedelmes, félelmetes dolog lesz, ugye? Tehát mégis az a hullám nem más, mint maga az óceán, maga a víz, igaz? Tehát egyik szempontból az a maga az óceán, másik szempontból pedig az egy egyedi dolog, igaz? Tehát ez a nézőpont kérdése. Tehát ugyanígy az egyetemes alaptudat az, mondja, az az óceán, és abból jelenik meg a többi hét tudat. Ja, többi hét tudat. Most az egyetemes alaptudatnak még vannak más jellegzetességei is. Ugye abban raktározódik el az összes lenyomat, amelyeket a cselekedeteinkkel teremtünk. Tehát, ha valamit csinálunk, abból egy emlék, egy lenyomat megmarad az alaptudatban. Minden cselekedetünkből, ja, test, beszéd és tudat cselekedeteiből mind megmarad. Ja. És azután ezek ott elraktározódnak, és utána, egy idő után ugye ezek a cselekedetek újra fölbukkanhatnak, és hatást gyakorolhatnak ránk, tehát visszahatnak ránk a saját cselekedeteink. Tehát ugye ez a karma. Ja? Tehát ez mind a alaptudatban van. Most az alaptudat, tehát a teljes tudat, mondhatjuk, a teljes tudat, tehát annak egy aspektusa a hetedik tudat, és egy aspektusa a hat érzéktudat, mondjuk így, tehát az öt érzék, plusz a hatodik a mentális érzék, tudat. És mi a dolgunk? Mi a dolgunk? Végső soron a dolgunk nem más, mint az alaptudatunkat megtisztítani olyan módon, hogy fölismerni annak a valódi természetét. Mert ugye a minden bajunk abból származik, hogy az alaptudatnak nem ismerjük a természetét, ja, a valódi természetét, hanem össze vagyunk zavarodva. Tehát ezt hívjuk úgy, hogy a nem tudás állapota. És a nem tudás állapotában ugye születik meg a szenvedés. Pontosan abból a dologból, hogy nem vagyunk tisztába a tudatunkkal, nem vagyunk tisztába, hogyan termeli a tudat a szenvedést. Mert a saját tudatunk termeli a szenvedésünket. Ja? És amikor tisztába jövünk a tudat valódi természetével, akkor az alaptudat az nem más, mint a Buddha állapot. Az maga a Buddha állapot, amikor tisztába vagyunk a természetével. Amikor nem vagyunk tisztába az alaptudat természetével, akkor az maga a létkör, a szamszára. Tehát amikor nem vagyunk tisztában, ugyanaz a tudat. Az alaptudatnak, ha tisztában vagyunk, megtapasztaljuk a tiszta természetét, az maga a Buddha állapot, amikor nem vagyunk tisztában vele, az pedig maga a szamszára. Érthető ez? Nem, de az nem baj. Ja? Most ugye, ha eleve nem vagyunk tisztában az alaptudat valódi természetével, akkor mi történik, ugye? Az egy eleve egy zavaros dolog, tehát egy zavarosak vagyunk ebben a tekintetben, zavarosak, zavarodottak, és akkor zavaros az alaptudatunk, igaz? És a zavaros alaptudatból aztán zavaros rémek jelennek meg. Ja? A rémek, ez egy nagyon jó szó, Arany János ezt sokat használta, hogy a rém, az igazából mostanában úgy mondjuk, hogy a rém az valami szörnyeteg. Nem a rém, csak az rémlik. Valami föl rémlik. Tehát igazából a rém csak azt jelenti, hogy valami, ami föl rémlik. Tehát egy jelenség. Ez egy nagyon jó magyar szó a jelenségre. Jelenség az se rossz, de a rém az még jobb. Mert abban van egy kis humor. Jó? Tehát rémek jelennek meg, azt is mondjuk agyrém, igaz? Agyrém. Agyrém. Ezt ugye mindenki használja. Agyrém. Tehát nem, ez is jó, agyrém. Tehát a tudat rémei ezek. Tehát a rémek jelennek meg a zavaros alaptudatból, és mi pedig félünk ezektől a rémektől, és szenvedünk. Hogy van ez? Nagyon egyszerű illusztrálni. Vannak úgynevezett, hogy mondjam, érvényes tapasztalások, és vannak nem érvényes, érvénytelen tapasztalások, vagy hiteles és nem hiteles tapasztalások. És erről szól az egész. Tehát, hogyha tisztában vagyunk a tudat természetével, akkor a tapasztalásaink hitelesek, érvényesek, hogyha vagyis a valóságnak megfelelőek. Hogyha a tudatunk zavaros, nem vagyunk tisztában az alaptudat természetével, akkor a tapasztalásaink nem hitelesek, nem érvényesek, vagyis zavarosak. Hogy lehet ezt nagyon egyszerűen illusztrálni? Bemegy valaki egy félhomályos szobába, és a sarokban meglát egy hatalmas föltekeredett kígyót, és megdermed benne a vér, és megáll, és megfagy a félelemtől, a rettegéstől. Utána bejön valaki, fölkapcsolja a villanyt, és kiderül, hogy az nem kígyó, hanem egy kötél a sarokban. Ja? Tehát erről van szó. Ugye az első esetben az illetőnek nem érvényes tapasztalása volt valamiről, ugye, és azt hitte, hogy az egy kígyó. Utána ugye fölkapcsolták a villanyt, és akkor megszületett benne az érvényes, vagyis valósághű tapasztalás, és akkor már látta, hogy az egy kötél. Ja? Tehát így vagyunk a világgal, ugye? Így vagyunk a világgal, például a fiú találkozik lányjal, lány találkozik fiúval, és akkor megszületik bennünk az érvényes tapasztalás, hogy milyen szép ő, milyen kedves, és akkor belé szeret az ember, aztán telnek múlnak az órák, meg a napok, előfordul, hogy hetek, és akkor valaki fölkapcsolja a villanyt, ja, és akkor ez a nimbus szerte foszlik. Ja. Tehát ugye az elején ugye az embernek lehet, hogy nem volt érvényes a tapasztalása, és egy pár, nem tudom én, egy bizonyos idő után ugye megszületik benne az érvényes tapasztalás, de akkor már késő. Tehát ez hétköznapi dolgok. Tehát az ember folyamatosan, az életében folyamatosan eltéveszti a dolgokat. Ja? Eltéveszti. Folyamatosan, hogy mondjam, félrelátja a dolgokat. Mindenben, nem csak néha, mindenben. Mindig félrelátjuk a dolgokat. És ezzel küszködünk, és ez a szenvedésünk alapja és oka. Ez a szenvedés. A világnak nincs baja. A világ az jó úgy, ahogy van. Csak a mi tapasztalásaink általában érvénytelen tapasztalások. Miért? Mert a tudatunk zavaros, vagyis az alaptudatunk természetével nem vagyunk tisztában. És így minden, ami az alaptudatból megjelenik, az mind zavaros. Minden zavaros. És fölépülnek olyan dolgok a tudatban, amiknek semmi közük a valósághoz, de mi azt hisszük valóságnak. Mert a valóságról semmi tapasztalatunk nincs, mivel hogy zavaros a tudatunk. Ja? És azt a rémképet hisszük valóságnak. Ja? Tehát mi egyszerűen egy rémes valóságban élünk. Rémes valóságot. Egy valóság, amit mi saját rémeinkkel bútorozunk, töltünk meg. Ja? És mi ehhez viszonyulunk, és ezért ebből van a szenvedés. Minden szenvedés ebből van. Ugyanez van a betegségekkel, ugyanez van a minden szenvedés minden formájával ez van. Tehát érvénytelen tapasztalásokról azt hiszük, hogy azok érvényes tapasztalások, és ezért ugye ez egy hazugság, egy álság, ez téveszme, tévedés, és ezért nem működik semmi. Nem működik semmi. Tehát amikor az ember ugye szemben áll egy másik emberrel, és nem őt látja, hanem a saját rémképét a másikról, akkor az ember a saját rémképével próbál kommunikálni, és a másik nem is érti, miről van szó. Ja? Mert nem ő vele kommunikál az ember, hanem a saját rémképével. Ja? Tehát ugye ezzel tisztában kell lenni, tehát amikor azt mondjuk, hogy a tudat világában élünk, akkor főleg erre utalunk, főleg erre, hogy az, amit mi valóságnak hiszünk, az egy rémvalóság, az egy álság, úgy ma külföldi szóval illúzió, tehát egy rém, egy álság, ja? Ami kizárólag a mi tudatunkban létezik, mert a mi tudatunk teremtette az egészet. Ja? Ezért nem működik a valóságunk, ezért vagyunk folyamatosan frusztráltak, ezért nem vagyunk képesek egymással kommunikálni, ezért nem vagyunk képesek megoldani a dolgokat, és ebből kifolyólag azután mindenféle dolgot kipróbálunk, hogy a szenvedésünket enyhítsük, és az a sok mindenféle dolog az mindig abból áll, hogy a valóságot próbáljuk átalakítani, manipulálni, de soha nem abból áll, hogy a tudatunkat rendbe hozzuk. Hogy a tudatunkat megtisztítsuk, hogy a érvénytelen tapasztalásaink helyett érvényes tapasztalásaikat tudjunk szerezni a saját tudatunkkal, a valóságról. Tehát végül is itt ugye röviden visszatérve az előző példához, ugye a kameránkból ki kell operálnunk ezt a torzító, vírusfertőzött, öntörvényű, elszabadult, automatizálódott Photoshop funkciót. Ja? Hogy a kameránk tényleg azt mutassa, ami a lencse előtt van. Ja? Erre való a meditáció. És ha ez megtörténik, akkor ugye tényleg a kiskutyussal fogunk kommunikálni, és nem ha megjelent a bőrt, és akkor rettegünk, jaj, mi lesz, elvisz az ördög, pedig ott semmi börtön nincs, hanem csak egy kiskutyus, aki pedig szeretetre méltó. Ja? Érthető ez? Érthető? Ha valaki nem érti, most nyugodtan lehet kérdezni, mert ez egy nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog a meditációban, ezt a tisztázni. Tudjuk, mi a dolgunk, mert különben meditálunk, és különböző boldog állapotokat akarunk elérni, meg nem tudom én, meg varázserőket, meg ki tudja, mit akarunk, elképzeljük, hogy jaj, milyen jó lenne, hogyha most Tara adna nekem egy szuper berendezett 200 négyzetméteres lakást, és akkor minden problémám megoldódna, és imádkozok Tarához, jaj, Tara, adjál nekem egy, mint a Janis Joplinnak volt ez a száma, hogy oh Lord, won't you give me a Mercedes-Benz? Ja? Hát imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, miért nem adsz nekem egy Mercedes-Benz kocsit? Ugye? És aztán még minden mást is kér, nem csak azt, ami kell hozzá. Benzint is kérek bele. Ja? Ja? Tehát ugye ez lesz a gyakorlásunk, hogy jaj, Buddha, adjál nekünk egy nem tudom én, egy akármit, adjál nekem egy férjet, vagy egy feleséget, milyen jó lesz, adjál nekem gyereket, adjál nekem házat, adjál nekem pénzt, adjál nekem motorcsónakot, autót, mindent adjál nekem. Ja? Hát nem, ezt nem hívjuk úgy, hogy gyakorlás. Ja? Ezt nem hívjuk úgy, hogy gyakorlás. A gyakorlás az, hogy a tudatunkat rendbe hozni, és amikor a tudat rendben van, akkor nincs semmi probléma, nem hogy nincs semmi probléma, akkor boldogság van, akkor tökéletes boldogság van. Jó? Igen, mit akart?
Azt szeretném mondani, Láma, hogy ha a tudatunkban belemélyek, legalábbis én így tapasztalom, akkor egy ilyen megfoghatatlan világosság van, egy békesség. Ha ez igaz a 8. tudatról, akkor nekem viszont előző életeket kéne látni, vagy ilyen emlékeket. És nem egy megfoghatatlan valamit.
Csináld még tovább, hát hogyha... Folytasd, hát ha bejön. Ez így van egyébként, tehát ugye vannak, akik annyira tisztán látják már a 8. tudatot, hogy mindenre emlékeznek. Az összes életükre. Mindenre, tutti. Tudti, mindenre emlékeznek.
Később fog jelentkezni?
Csak hát lehet, hogy csak holnap. Ha tudsz várni holnapig, lehet, hogy ez csak holnap lesz. De azért nyugodtan aludjál ma éjszak. Ez így van, tényleg. Tehát aki tényleg megtisztítja a 8. tudatát, mindenre emlékezik, hogy ez hogy van, hogy nincs, azt el sem tudjuk képzelni. De ez szó szerint az összes eddigi életének, az összes eseményére, mindenre végig, pontosan, ugye, hogy Budáról le van írva, hogy visszagondolt a megvilágosodása éjszakáján, amikor már ezeket a dolgokat tisztán látta, hogy ebben az életemben ez meg az történt velem, ennek az oka az előző életemben ez meg az volt. Annak viszont az azt megelőző életemben ez meg az volt, tehát itt életről életre mindenre visszaemlékezett, amit mi el sem tudunk képzelni, mert hát a mi lineáris tudatunkkal ez lehetetlen. Mert ugye most visszaemlékezni az összes emlékezés, hát maga az emlékezés több száz évig tartana, mire odáig eljutnánk, hogy ezelőtt hány élettel mit csináltunk. Tehát ez nem egy lineárisan működő tudatnak a állapota, hanem ez egy másfajta tudat. Valamiféle holografikus dolog lehet, nem tudom, ezt csak így csak úgy elképzelem. De biztos valami kvantumos dolog. Kvantumos tihje van a dolognak. Ja. Igen?
Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen szájbarágos, csak nekem segít, hogy egy kicsit a saját nyelvem lefordítottam. Tehát, hogy arról beszélünk, hogy ha mondjuk azt szeretném, hogy izgatott vagyok, és békére vágyom, akkor nem az, hogy kitűzöm célnak a békét, hanem csak hagyom, hogy a tudatomból magától megjelenjen a béke, tehát hogy...
Ha más lehetőség nincs. Tehát a békét nem lehet mesterségesen létrehozni. Nem lehet. A béke a tudatnak a természetes állapota, tehát gyakorlatilag meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a tudat föl tudja venni a természetes állapotát. De békét, mint olyat konstruálni, létrehozni nem lehet. Volt már ilyen, Jaltában például, meg Trianonban is volt. Mi lett az eredménye? Ugye az egyiknek ugye ez, ami itt van, a másiknak meg szintén ez, ami itt van. Ja, tehát nem lehet, békét nem lehet konstruálni, béke az egy természetes állapota a tudatnak, és csak a feltételeket lehet hozzá megteremteni, hogy például... Rá lehet segíteni, igaz? Na, hát ez csak vicc, ugye, ez csak vicc, de szóval a feltételeket lehet megteremteni, és akkor a béke ugye önmagától születik meg. Igen?
Miért nem lehet mesterségesen békét teremteni?
Ez olyan, nagyon egyszerű, egy példával lehet ezt illusztrálni, hogyha neked van egy mondjuk egy tó, ami hullámzik, ja? És azt szeretnéd, hogy a tónak a vize kisimuljon, ja? Akkor nem tudsz nekiállni egy vasalóval, kivasalod a hullámokat, mert annál több hullám lesz. Ja? Tehát az okos dolog az, hogy nem csinálsz semmit, és a víz magától beáll, magától lecsillapodik. Tehát ugyanilyen a tudat is. Tehát minél inkább próbálod, annál jobban fölkavarod. Pancsolod. Ja, itt egy hullám, bum, lecsapom. Ott egy más, azt is lecsapom. Akkor még több hullám lesz. Ugye? Tehát ugyanilyen a tudat is. Mert a víznek is a természetes állapot, hogy végül kisimul. Igaz? Végül magától sima lesz, hogyha nem fúj a szél, nem mozog semmi. Ma a természetes állapot. Tehát önmagát nem hergeli a víz, hogy na hullámozzunk. Ugyanígy van a tudat is, hogyha hagyod, hogy természetesen működjön a tudat, akkor az megtalálja a természetes nyugalmi állapotát. Igen, te?
A tudat és a tudás kapcsolatáról szeretnék egy kicsit kérdezni. Az eddigi tanulásaim és tapasztalataim alapján én úgy érzem jelenleg, hogy tulajdonképpen a tudás és a hit azok a dolgok, amik nem... feltétlenül szolgálják a mi lelki békénket.
Micsoda, a tudás és a mi?
Szociális konstrukció tulajdonképpen, hogy a tudás, a tapasztalat nélküli tudás, kezdve az iskolától, a szülőktől, a társadalmon keresztül, minden, ami elsúlykolja belénk, amit nem is tapasztalunk tulajdonképpen, hanem egyfajta tudás.
Igen.
Most a tudat meg a tudás kapcsolatáról szeretnék kérdezni, mert azt mondjuk, hogy a nem tudás az ugye a szamszára állapota. De hát a tudás, legalábbis az a tudás, amit
kapunk ebben
a rendszerben, az meg...
Igen, ez teljesen így van, ez teljesen igaz. Teljesen igaz. Tehát ugye, amit mi tudásnak nevezünk, az igazából nem tudás. Az igazából nem tudás. Tehát amit mi tudás, tehát amit viszont a meditáció útján tudásnak nevezünk, az egy egészen más dolog. Most ez, például a tibeti nyelvben ezek meg vannak különböztetve, más fogalmak kapcsolódnak hozzá, de ugye a magyar nyelvben egyenlőre még ilyen, hogy hívják, tehát még a fogalmak nem csiszolódtak úgy ki, tehát mi tudásnak jelezzük ezt is, meg azt is. Tehát ugye egy fogalmi tudás az egyik, ja? A másik pedig egy tapasztalati tudás. Ja? Most a fogalmi tudás az a megtanult, betanult tudás, amit az iskolában ugye egyszerűen a tanulással ugye sajátítunk el. A tapasztalati tudás az sokkal inkább hasonlít egy művésznek a tudására. Ja? Tehát a művész a tudását az intuíció segítségével, és megéléssel, és a megtapasztalással szerzi, és nem fogalmi betanulással, bemagolással. Tehát ez két nagyon különböző dolog. Meditációban hasonló a helyzet, tehát ott is tapasztalati tudásról beszélünk, és nem fogalmi tudásról. Ja? És tehát ezért fontos a meditáció, mert hogyha csak megtanuljuk a dolgokat fogalmilag, elolvassuk a könyveket, meghallgatjuk a tanításokat, bemagoljuk, el tudjuk mondani, vissza tudjuk mondani, az a tudás, az oké, rendben van, egyfajta fölkészültség kezdetét jelentheti, de a valódi tudás az a meditációban születik, méghozzá fölismerés segítségével. Fölismerés, tehát az ember felismer dolgokat, nem megtanul, nem betanul, hanem fölismer dolgokat. Ja? Fölismer. A fölismerés az egyfajta intuíciós ráébredés, egy intuitív ráébredés, ez a fölismerés. Ráébredsz valaminek az igazságára, a valóságára, és ehhez kell a meditáció. Hát a meditáció, ugye ezért beszélünk arról, hogy ugye meditációban az ember erőfeszítéssel nem tud eredményt elérni, hanem a meditációban csak a feltételeit tudjuk megteremteni annak, hogy ez az intuitív ráébredés, megtapasztalás létrejöjjön. Ugyanígy van a művészetben is, például volt valamelyik nagy magyar filmrendező Hollywoodban, már nem emlékszem melyik volt, lényeg az, hogy ő egész nap csak feküdt az ágyba, szórakozott, meg minden, és akkor mondták, hogy hogy, hát közben egy zseniális filmrendező volt, minden jó filmet ő csinált. Lényeg az, hogy kérdezték, hogy ez hogy van? Azt mondja, ennyi, hát én csak fekszem az ágyba, és nem csinálok semmit, és egyszer csak jön. Egyszer csak jön, és akkor csinálom. Akkor aztán más nem csinálok, csak azt. Ja? Tehát megérnek dolgok belülről. Belülről. Ja? Belülről megérnek dolgok. Tehát ő ezen a módon teremtette meg a feltételeket ahhoz, hogy megengedje ezeket az inspirációs állapotokat ugye, megjelenni a tudatában. És végül is a meditáció hasonló, tehát ezért kell az elején mindenképpen az embernek kényeztetni magát a meditációval, hogy meg tudjon nyílnia. Meg tudjon nyílni. Az ember kényszeríti magára a meditációt, akkor nem fog megnyílni. Akkor a meditáció egy új börtön lesz számára, és ez a tudat megnyílása, és ezek az intuitív fölismerések nem lesznek, nem jönnek, hanem lesz, lehet, hogy lesz egy nagyon kemény disziplinája az embernek, minden nap ül, és minden nap meditálok, ja? De ez nem meditáció, hanem egyfajta, hát egy önfegyelem önmagunkra erőltetése lesz belőle, és még esetleg az is előfordulhat, hogy az ember elér bizonyos olyan eredményeket, hogy már külső életjelet nem is ad, mindenki azt hiszi, hogy ő már megvilágosodott, mert már ott úgy ülött, mint egy kiszáradt fatörzs, és az egyedüli életjel, amit ad, az, hogy percek benne a szú. Csak azt mondják, fú, ez már Buddha. Ja? Tehát erre nagyon kell vigyázni, és nagyon fontos ez, amit kérdeztél, mert tényleg így van, hogy tudás és tudás között óriási a különbség. Most miért használjuk ezt a szót, hogy nem tudás? Itt egy nagyon konkrét dologra utalunk, tudnélik. Ugye azt jelenti, hogy nem ismerjük a tudat valódi természetét. Ezt jelenti a nem tudás. Tehát ez a nem tudás állapot, hogy nem ismerjük a tudat valódi természetét. Ja? Tehát nem tudunk róla semmit, igazából semmit nem is tudunk róla, és nem is ismerjük, és nem tapasztaljuk soha. Hát ezt hívjuk nem tudásnak, alapvető nem tudásnak.
Hiszen végtelen és korlátlan a tudat.
Igen.
Tehát van egyáltalán arra esélyünk, hogy ezt mi megtapasztaljuk?
Igen, tehát végtelen és korlátlan a tudat, de mivel végtelen és korlátlan a tudat, ezért végtelen lehetőségünk van arra, hogy megtapasztaljuk. Bár egy abszurdumnak, egy paradoxonnak tűnik, mert a tudattal megismerni a tudatot, ez egy alapvető paradoxon, ugye azt mondjuk, hogy a tudatot akarom megismerni. Mivel? A tudattal magával. Hogy tud a tudat önmagára ránézni? Tehát ez egy paradoxonnak tűnik, de igazából ugye a meditáció gyakorlása közben az emberben ez az ellentmondás feloldódik, és valami történik. Tehát a tudat egyszerűen elkezd másképp működni. Elkezd más. Tehát nem lineárisan. Ha lineárisan gondolkozunk, ez lehetetlen. Itt van a tudat, és itt van a tudat, most ez a tudat hogy néz rá? Ugye ezt úgy szokták magára, ugye ezt úgy szokták illusztrálni, hogy vannak ilyen mondások, hogy a szem nem látja az arcot, mert túl közel van. Igaz? De mégis láthatja a szem az arcot, ha van egy tükör. És ez a tükör a módszer. Tehát a meditáció módszer. Tehát ha alkalmazzuk a meditáció módszerét, akkor a tudat képes lesz önmagát látni. De a módszer nélkül nem, mert túl közel van. Tehát, hogy láthatná a tudat saját magát, mikor önmagát kéne látnia? Tükörrel viszont látjuk magunkat. A tükör pedig módszer, és a módszer alkalmazásában fő szerepet játszik a mester. A mester, igazából a mester a tükör. Igazából a mester a tükör. És miért? Hát azért, mert bármiben tükrözzük magunkat, az a tükör mindig hazudik. Egyedül a mester nem hazudik. Egyedül a mester nem hazudik. Ja? Az elején egy kicsit. Azért, hogy ne vegyél a kedvünkbe. De aztán később nem. Később már nem. Ja? Ja. Igen? Ne haragudj, egy szót se hallok. Ordíts!
Tehát, hogy szóval tudom, hogy van az egyetemes alaptudat, vagy nem tudat, és eltárolódik benne minden tett és szeretmény, és az képezi a karmának az alapját.
Igen.
És hogy miért tárolódik el, és van ennek valami funkciója, hogy eltárolódik?
Hát, hogy miért? Ez csak ilyen a természete. Ilyen a természete. Tehát a tudatban minden megőrződik, amit a tudat az nagyon pontosan őrzi ezeket a lenyomatokat, tehát ezeket úgy hívjuk, hogy lenyomatok, emlékek igazából. Ez olyan, mint egy számítógép, bármit csinálunk, ugye az ott raktározódik benne. Tehát programozzuk a gépet, ugye beírunk dolgokat, az ott megmarad. Tehát a tudat hasonlóan működik, bármit csinálunk, az ott megmarad a tudatban, de azután az elfelejtődik, és utána ugye adott feltételek hatására aztán fölmerülhetnek ezek a dolgok a tudatból. Tehát a tudat egyszerűen csak ilyen, hogy ez miért van így, ez, hogy nincs ennek semmiféle magyarázata, hogy praktikus célja, hogy ez azért van, mert hogy akkor így, meg úgy. Egyszerűen a tudat ilyen, hogy elraktározódnak benne a dolgok, ez a tudat természete. Hát ugye ezt mi is tudjuk, emlékszünk dolgokra, ugye bár elég triviális szinten, de emlékszünk dolgokra, tanulni tudunk, ugye, tehát tudjuk magunkat ugye ezt kondicionálni, a dolgot ugye megtanulunk, beidegződésé válik, szokássá válik, stb. Tehát ezzel ugye van tapasztalatunk. Ez mind azt mutatja. Tehát ez mind a nyolcadik tudatban elraktározódott lenyomatoknak a következménye, hogy tanulni tudunk, szokásokat tudunk fölépíteni, illetve azok maguktól fölépülnek ugye a cselekedeteink nyomán, és egyszerűen ilyen a tudat. A tudat az egy érdekes, az egy eleven dolog. A tudat egy eleven dolog, élő eleven dolog. Ezt nagyon fontos érteni, tehát ugye a tudat nem egy üres tér, mert sokan azt hiszik, hogy a tudat az üres tér, ugye a buddhizmusban beszélünk, használjuk az üresség fogalmát, de az igazából nem ürességet jelent, tehát nem úgy üres, mint a tér, hanem az igazából azt jelenti, hogy hogy egy divatos szóval kifejezem, mentes. A tudat az mentes. Mentes. Mitől mentes? Mentes dologi valóságtól. Ja? Tehát szubstanciális dologi valóságtól mentes a tudat. Ezt jelenti az üresség. Tehát az üresség magában, ez a szó, hogy üresség, tehát nem azt jelenti, hogy nincs semmi. Nem a nihilt jelenti, nem a semmit jelenti. Nem csak azt jelenti, hogy mentes dologi valóságtól. Ja? Tehát a tudatnak nincsen dologi valósága, úgy, mint mondjuk egy asztalnak, vagy egy tárgynak, hogy azt mondjuk innentől idáig terjed, ennyi, ekkor és ekkor hozták létre, ekkor és ekkor vége lesz, stb. A tudatnak semmilyen tulajdonsága nincsen, ezért megfoghatatlan tudat, leírhatatlan, megfoghatatlan, meghatározhatatlan, és mentes minden ilyen dologtól. Tehát ugye ez az abszolút mentességnek az állapot. Ez elég modern dolog ez a tudat. Mentes. Jó? Ja, van még valaki? Igen?
A 6.-7. tudattal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy a hétköznapi életre vonatkozóan, mert ugye meditációban is elég nehéz ezekkel dolgozni, de hogy hétköznapi életben számunkra lehetetlen, mert annyira gyorsan jönnek a dolgok, meg a külvilág is elvárja, hogy ugye reagáljunk, meg a helyzetek is olyanok, hogy reagálni kell, és hogy lehetetlen úgymond kiküszöbölni ezt az ítélkezést, ezt a én és más, és ezt a bonyolításos dolgot. Tehát néha úgy érzem, hogy legjobb az, mert bezárkozza egy szobában, mert úgyis nem baj csinál. Tehát, hogy kvázi a hétköznapi életben. Tehát, hogy lehet azzal, amit nem vagyunk megvilágosodva, hogy úgy dolgozni vele, hogy azért gyümölcsözően.
Hát ennek egyéb módja van, az, hogy ülni kell és meditálni kell. Nem egyfolytában, de rendszeresen végezni a meditációt. Tudnélik, a tudat a meditációban kezdi el ezt a belülről jövő növekedését. Ja? Tehát a tudat elkezd fejlődni, és teljesen másképp kezd működni. Amit most el sem tudunk képzelni, nem tudjuk el sem képzelni. Tehát egyszerűen például ez, amit mondasz, ítélkezés és vélemény alakítás és így tovább, ez egyszerűen, hogy mondjam, nem elkezd nem működni magától. Tehát nem harcolunk ellene, egyszerűen a tudat olyan pozitív erőkkel kezd megtelni a belső növekedése révén, hogy valahogy az ember már nem. Nem, hogy hívják, nem téma. Tehát találkozod egy emberrel, akkor nem akarod mindjárt lekáderozni, hogy eljön, meg olyan, és meg ez, meg az, hanem egyszerűen örülsz neki, mert hát találkoztam egy fazonnal, és milyen jó, hogy találkoztam vele. Ja? Tehát egy boldog nyitottság jelenik meg a tudatban, a régi szokásos, hogy ne, ez is csak egy ilyen, meg én önálla, így, meg úgy, meg amúgy, mit akar ez tőlem, mit akarok én ő tőle, és egyébként. Ja? Tehát egy boldog, gyermeteg nyitottság jelenik meg az ember, ami ugyanakkor nem gyermeteg, mert az embernek nagyon sok tapasztalata van már, tehát nem úgy gyermeteg, de mégis van ez a frissesége, egy friss. Ja, tehát ez a tudat belső növekedésének a következménye. Hogyha nem meditálunk, akkor ez nem következik be. Akkor csak küzdünk, hogy jaj, nem lenne szabad ítélk, nem lenne szabad ezt, nem lenne szabad azt. És akkor ez egy nyomorúság. Akkor ez egy szuper nyomorúság. Ja? Tehát hogy a buddhizmusnak nevezett szuper nyomorúság lesz belőle. Ja? Meditáció nélkül. Mert nem, pont a lényeg hiányzik, hogy a tudatnak megadni a lehetőséget, hogy növekedésnek induljon, gazdagodásnak, kiteljesedésnek induljon. Ja? És akkor kész. Akkor fogtam törököd, de nem ezt. Ja? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és általában ez hiányzik a buddhista gyakorlóknál. Nagyon sokan, nagyon sok mindent meg tudnak magyarázni, de nem alakítják ki ezt a meditációs szokást, ugye, és ezért a tudatuk nem fejlődik. Sok mindent tudnak, hogy mit kéne csinálni, pontosan tudják, utólag el tudják mondani, egymásnak el tudják mondani, egymásban látják a hibákat, egymásnak a dolgait ki tudják javítani, stb. De pont ez a belső pozitív töltés és ez a növekedés, ami hiányzik, pedig az egésznek igazából csak ez az egy az értelme. A többi csak kerítés, a többi csak gezemice. Ja? Az csak gezemice, az olyan, mint az ember, az nem kell. Igazából nem kell, az csak azért van, hogy rávezessen minket, ugye? Tehát ilyen járulékos dolgok, hogy rávezessen minket ugye a fő dologra. De a fő dolog, ha nem történik, akkor az egész értelmét veszti. Ja? Tehát ebből nem kell gondot csinálni, hanem ülni kell, és ki kell alakítani egy jó meditáció, hogy mondja, szokást. Egyébként a meditáció szó tibetül az, hogy gom, a szokás pedig az, hogy kom. Tehát majdnem ugyanaz a szó, gom és kom. Tehát a meditáció igazából, azt is mondják a tibetiek, hogy a meditáció az egy szokás. A szokás. Tehát ha nincs ez a szokás, akkor ez nincs meditáció. Ja? Tehát ez nagyon fontos, hogy ez fölépüljön, és akkor az embernek ez a belső érése, ugye, természetszerűleg beindul. És akkor leesnek róla az ilyen aggályoskodások, hogy jaj, ezt így kéne csinálni, de mégse úgy csinálom, mert nem tudom, mert összezavarodok, hanem tudat szépen elkezd. Ja? Ja, igen.
Vannak olyan helyzetek, amikor így, amikor csendesebb egy kicsit, mondjuk, hogyha biciklizünk át a városon, vagy tehát amikor tevékeny mindennapokat élünk, de mégse kell feltétlen érzésekkel reagálnunk, vagy hirtelen megoldani problémákat, persze történhet olyan, hogy elénk ütnek az úttestet, és hogy azokban a helyzetekben mennyire működhet az, hogy az ember próbálja meditációt belecsinálni, vagy hogy próbál egy más síkon létezni, akkor egy kicsit máshogy nyitni a világra, amikor nem egyszerű arra, hogy cselekedjen.
Igen, ez jó, meg kell próbálni bevinni mindenbe a meditációt, mindenbe, és annak nagyon sok módja van, csak ugye a fő dolog mindig az ülő meditáció, mert ott növekszik a tudat. Ja? Tehát, hogyha az ember csak a hétköznapi dolgokba próbálja bevinni, akkor valahol ezen nem fog túllépni. Tehát mindig problémás lesz. És például ugye kimegy a forgalomba biciklivel vagy autóval, és akkor azt mondod, hogy meditálok, hát ott annyi részletre kell figyelni, táblákra, emberekre, autókra, mindenre, hogy az elég nagy feladat, tehát ez egy nehéz feladat. Amikor az ember olyan lesz, mint Karmapa, akkor a dolgok megoldódik, mert Stockholmban történt a 16. Karmapával, hogy autóval vitték át az úton, vitték át a városon, és akkor piros volt a lámpa, és a Karmapa, hogy mehetsz, és akkor ment. És akkor ő tudta. Tehát ilyen esetben az oké, rendben van. Tehát meditációban át lehet suhanni a városon minden probléma nélkül. Ja? Ja? Ráadásul egy eléggé komoly sofőrje volt, aki szeretett gyorsan vezetni. Azt mondja, nyugodtan mehetsz. Piros lámpa? Mehetsz. Ja? És hát mehetett is. És mehetett, ugye? De ugye úgy van vele, hogyha nem ül ott mellette Karmapa, és azt mondja, hát a Karmapa azt mondta, hogy piros lámpa mehetsz, és akkor nem biztos, hogy az történik, mint amikor mellette ült a Karmapa. És a Karmapa mondta, hogy mehetsz, ugye? Tehát erre vigyázni kell. Tehát mind a mellett a hétköznapi életben is gyakorolni kell a meditációt, de inkább először szelidebb körülmények között. Ja? Tehát például kimegy a természetbe, és ott mégy, sétálsz, rácsodálkozol dolgokra, engedsz, hogy a tudatod megnyíljon. Amikor nincsen ilyen, hogy mondjam, nem olyan összetett a helyzet, hogy millió ember, forgalom, stb. Az lehet, hogy lesz veszélyes. Egyébként az autóvezetésben, meg a biciklizésben is van meditatív elem, mert ugye azt mindenki tudja, hogy egy idő után csomó automatizmus kiépül, amire nem is kell figyelni. Tehát a tudat egy csomó mindent természetszerűleg csinál. Tehát ez is egyfajta meditatív dolog. Például, vagy pedig a biciklizésben is az ember az elején, amikor tanul, akkor minden pedál, amikor nyomja a pedált, mindig ja? Annyira még a nyelvével is nyomja a pedált, amikor pedig már tud biciklizni, akkor pedig tud beszélgetni, tudja nézni a tájat, és közben megy a bicikli magától, igaz? Hát ez is egyfajta, mondjuk így, hogy a meditatív elem. Mindamellett tehát, mondom, ott vigyázni kell. Tehát az egyszerűbb dolgokkal kell foglalkozni. Most itt azért megemlíteném, hogy ha valaki egyszer rálépett a meditáció útjára, a belső ösvényre, akkor azt tudnia kell, hogy az élete két dologból áll, kizárólag két dologból. Tehát semmi mással nem foglalkozik az ember, mint két dologgal. Ja? Ti már tudjátok ezt, hogy mi ez a két dolog, ugye? Két dologgal foglalkozik az ember, aki a belső ösvénye. Ja? Eszik és alszik, nem? Nem pontosan. Hanem vagy az egyik az, hogy ül és meditál, ja? Ezt úgy hívják, hogy tűn. Ül és meditál. A másik pedig az, hogy két ülés között gyakorol. Ja? Tehát a gyakorló élete ebből áll, semmi más nem csinál. Tehát vagy ül és meditál, és úgy gyakorol, és akkor nem csinál más, vagy pedig a két ülés közötti időben végzi a gyakorlását. És arra megvan, hogy mik a módszerek, tehát arra is vannak módszerek. Tehát a kettő összekapcsolódik. És különböző meditációkhoz azután különböző módszerek vannak a két ülés közötti időszakra is. Tehát a gyakorló az mindig gyakorol, csak két különböző módon. Az egyik az, hogy ül és meditál, vagy pedig lehet, hát van járó meditáció, meg különböző jóga, stb. Tehát tehát kifejezetten a gyakorlással foglalkozik, és sem, vagy pedig a két formális gyakorlás közötti idő gyakorlását végzi. Ja? Tehát ez tibetül úgy jelenti, hogy tün és tüncam. A tün az a formális gyakorlás, a tüncam, az pedig a két formális gyakorlás közötti gyakorlás. Ja? Ja? Érthető ez? Tehát semmi mással nem foglalkozik az ember, bármit csinál, amikor dolgozik, amikor találkozik másokkal, amikor eszik, amikor vécére megy, mindig ez mind a tüncam gyakorláshoz tartozik, de ez csak akkor lesz tüncam, ha tényleg tüncam gyakorlás. Tehát nem az, hogy ez most akkor magától ez már ugye gyakorlás, hanem ehhez szintén módszer kell, és azt következetesen végezni kell azt a módszert. Ja? De először az ülő gyakorlással kezdeni, azt meg kell szeretni, azt föl kell építeni mindenkinek a maga útját, azt mondjuk, hogy belső ösvény. Mit jelent ez, hogy belső ösvény? Azt jelenti, hogy magánösvény, privát ösvény. Tehát az a miénk. És ezért mindenkinek kicsit más az útja, mert személyes. Tehát személyes ösvény. Nem úgy van, hogy ki van adva, hogy mint az iskolában, hogy na, ezt meg kell tanulni, és akkor mindenki megtanul, és akkor föl kell mondani másnak. Ja? Hanem ez belső, személyes gyakorlás. Tehát mindenkinek a maga gyakorlását meg kell találni, föl kell építeni a maga gyakorlását. Ja? ezt senki nem tudja számunkra fölépíteni, nem tudja. Tehát külső, vannak szabályok, persze, nagyon sok szabály van, amik mind csak arra képesek, hogy megkönnyítsék nekünk, hogy a belső gyakorlásunkat fölépítsük. Megkönnyítsék. Ja? Tehát például valaki szerzetes, vagy hasonló, vagy akár fogadalmai vannak, stb. Ezek a fogadalmak és ez az életmód mind azt a cél szolgálja, hogy könnyebben föl tudjuk építeni magunk számára a belső gyakorlásunkat. De hiába vannak a külső szabályok, hogyha nem történik meg a belső építkezés, tehát a belső ösvényünknek a létrehozása, a fölépítés, akkor hiába vannak a külső szabályok. Ja? A külső szabályok értelme az, hogy azoknak a segítségével könnyebben föl tudjuk építeni a belső gyakorlásunkat. Ja? Hát gyakorlatilag ez a különbség a vallás és a belső ösvény között. A vallás, ugye vallásos emberek általában ugye szabályokat követnek. Azt mondjuk, hogy nem tudom, én 10 parancsolat, vagy ez, vagy az, és akkor Buddha ezt mondta, Jézus azt mondta, hogy kinek mi a vallása, ugye, és akkor azt tartom, betartom, és akkor nem tudom, én nem eszem pénteken húst, meg elmegyek minden vasárnap a templomba, stb. Adakozok, nem tudom én, és akkor egy jó vallásos ember vagyok, mert ugye annak azután, ugye ez Istennek tetsző cselekedetek, és akkor ennek meg lesz az eredménye, és akkor ez, ugye ez a vallásos ember. De ez nem feltétlenül jár azzal, hogy az illető fölépítette tényleg a belső útját, hanem csak a külső megfeleléseknek, ugye külső elvárásoknak felel meg. De ez, hogy ténylegesen belső útja van, ez nem jelenti azt. Pedig hát a vallásnak ez a lényege, a vallás megteremti, megadja a tanácsokat ahhoz, hogy, és segítséget ugye, ahhoz, hogy az ember fölépítse a belső ösvényét. Ja? Ugyanakkor ezt vallás nélkül is meg lehet csinálni. Tehát nem muszáj vallás, nem feltétlenül szükséges egy vallás ahhoz, hogy valaki a belső ösvényt föl tudja építeni. Ja? Nem feltétlenül szükséges. Vannak vallásos emberek, azoknak nagy segítség lehet a vallás, vannak, akik nem vallásos emberek, azoknak viszont nincs szükségük a vallásra ahhoz, hogy a belső ösvényüket fölépítsék. Tehát erre nagyon sok példa van. Ja? Hát a buddhizmus maga ilyen, tehát a buddhizmus nem egy vallás. Vannak vallásos elemek benne, hogyha akarjuk, ugye vannak, van rá lehetőség, de a jógik útja, a meditáció útja, az nem egy vallásos út, az egy kifejezett tiszta belső ösvény, aminek pontosan egyedüli, hogy mondjam, módszere az, hogy mindenki fölépíti a maga belső útját, tehát a maga személyes belső útját, és ez által fejlődik. Ezt nagyon fontos érteni. Igen?
Hogy a meditációhoz mennyire fontos, vagy miért fontos az, hogy az ülő helyzetben történik, vagy mindenkinél ez egyformán működik, hogy mindenkinek az ülő helyzet az, amiben a meditáció létre tudja, vagy meg tud történni, vagy elképzelhető, hogy vannak olyan emberek, akinek például fekve, most igen.
Elvben, bármilyen helyzetben megtörténhet a meditáció. Például nagyon-nagyon komoly, példa van erre. Ugye itt mindjárt ismeritek ugye a Zsocit, aki hosszú ideig kómában volt, és utána, amikor kijött a kómába, elmesélte, hogy kómában tudott legjobban meditálni. Tehát a kómában ő természetszerűleg meditáció állapotokba esett, és nagyon könnyen, és nagyon gyakran. És ahogy kijött a kómából, egyre nehezebb volt neki a meditáció. Tehát elvileg bármilyen állapotban lehet meditálni, vagy helyzetben, de a gyakorlat ugye azt mutatja, hogy állva nehéz. Mert akkor az ember és akkor összerogy. Ugye? Fekve azért nehéz, mert az ember elalszik. Nagyon könnyen elalszik. És utána fölébred, és mondja, jó, de jól meditáltam. Ja? Tehát az a... Ezért ugye van egy ilyen optimális helyzet, amikor az ember pihen, tehát ülünk, pihenünk, és nem rogyunk össze, ugye, hogyha ugye mondjuk a meditációnk nagyon jól megy, úgymond. És nem is fárasztó annyira. Tehát ezért van a ülő meditáció. De hogyha valaki, meg például van olyan ember, akinek jobban megy, hogyha fekszik, fekve, azt lehet csinálni, csak ne az legyen belőle, hogy ugye az ember elalszik, álmodik, és azt hívja meditációnak. Ez a probléma. Tehát ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, önfegyelem kell, ugye? Mert nagyon könnyen az történik az ember. Lefekszem, és akkor lehet, hogy az elején még van is ez, hogy meditáció, és utána már nem meditáció. Meditáció aztán eltűnik, és akkor alszunk egy jót. Az alvás egyébként az egy jó dolog, az nem egy rossz dolog. Tehát az alvás, azt mondják, hogy a szervezet számára ugyanolyan jó, mint a meditáció, tehát a szervezet megújul az alvás alatt. És még egy dolog fontos, hogy ha az ember nincs kipihenve, akkor ne meditáljon, akkor egy kicsit pihenje ki magát előtte. Tehát inkább egy kicsit alszunk előtte, utána meditálunk. Tehát a meditáció arra sem való, hogy az ember megpróbálja az álom szükségletét ugye leküzdeni, mert sokan azt hiszik, hogy az is meditáció. Én már annyit meditálok, hogy nekem nem kell aludnom, sem mondja az ember, és közben meditáció helyett egyfolytában alszik. Ja. Tehát arra vigyázzatok, hogy ne ez legyen a helyzet. Ezért mondom, tehát az ülést szokták ugye preferálni. Aztán lehet járva is, vannak járó meditációk, van jóga, ahol az ember mozog és közben meditál, ugye például ugye csináljuk a calungot, azt is ugye meditálunk, és úgy csináljuk a különböző mozdulatokat. Ugye jól ismert dolog, külön sok hagyományban van járó meditáció, amikor az emberek ugye lassan körbejárnak, és akkor közben meditálnak. Tehát, de a fő meditáció általában az ülő meditáció, azért, mert ott nyugvó helyzetben vagyunk, de az ember észreveszik, hogyha elalszik. Akkor összeroskod, ugye? Észreveszi, ha elalszik. De hát vannak ugye példák, hát nagy példák, ugye például Shantideva is ilyen volt, akkor Thathul Rinpoche és mások, hogy a külső szemlélők azt hitték, hogy alszanak egyfolytában, és pedig egyfolytában meditáltak. Ja. És nagy mesterek voltak. Ja. Tehát ezért ugye a belső ösvény, tehát nekünk kell tudnunk, hogy nem csapjuk be magunkat, hanem valódi gyakorlással foglalkozunk, ugye? És amellett elég nagy a lehetőségek skálája. Hogyha valaki tényleg úgy érzi, hogy fekve jobban tud meditálni, könnyen ellazul, stb., és nem zuhan bele az álomba, akkor miért ne? Miért ne? Miért ne? Csak hát... ne csapjuk be magunkat, ez a lényeg. Ja. Nos, akkor úgy látom, hogy túloráztunk. Igen. Tudom, hogy ez most az, hogy fog megjelenni, ugye ahogy hívják, borítékban. Minden esetre köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon-nagyon köszönöm. Ez egy egynapos elvonulás volt, ezzel most ugye vége van. És ugye elvonulás az nem azt jelenti, hogy most akkor lerendeztük a meditációt egyszer s mindenkorra, hanem az elvonulás azt jelenti, hogy az ember új lendületet kapott a folytatáshoz. Új lendületet. Vagy akik újak, azok most kaptak egy alapot ahhoz, hogy már ma este, tehát nem holnap, már ma este hazamegy az ember, és akkor legalább egy 10 perc, 5-10 percet, és akkor még könnyű, még akkor itt vagyunk lélekben szinte, akkor 10 perc, 5-10 perc meditáció, és utána ezt folytatni. Nem úgy kell folytatni, hogy na mostantól kezdve az életem végéig meditálni fogok, hanem ma meditálni fogok. Fölébred az ember reggel, azt mondja, ma meditálni fogok. És akkor mindig csak ma. Aztán másnap fölébred az ember, ma meditálni fogok. Ja? Nem, és az életem végéig, csak most ma nem lehet, mert... Ja? Ma meditáljunk. Mindig csak ma meditáljunk. Ja? Mindig csak ma meditáljunk. Hát egy program, egy napos programokat csináljunk, de ezt minden nap csináljuk meg. Ja? Jó? És tehát akkor nyeri el az értelmét az a mai, ugye, amit kiadtunk el a mai napra, hogyha folytatjuk. Ha folytatjuk, különben becsaptuk magunkat, ugye, kidobtunk egy csomó pénzt, és akkor nem kaptunk semmit, hogyha ezt nem folytatjuk, akkor nem kaptunk semmi lényegeset, csak esetleg átmenetileg jól éreztük magunkat, szórakoztunk. Ja. Jó? Tehát mondom, ez a módszer, hogy még ma próbáljatok meg, elalvás előtt egy kicsit félrehúzódni, még azt is lehet, hogy ha máshol nem tudtok meditálni, akkor a WC-be vezárkoztok. Ott meditáltok. Van egy példa, Skóciában volt egy eset erre, Findhorn nevű alapítvány, nem tudom, hogy ismerőse, még a 60-as évek, 70-es években egy ilyen természetbarátok, stb. Lényeg az, hogy ott állandóan dolgoztak egyfolytában, és akkor volt ott a vezetőjük, egy nő volt, és annyira ugye egész nap dolgozni kellett, hogy nem volt soha ideje meditálni, és ő este bezárkozott a vécébe, és ott hagyták csak békén. És ott meditált. És a meditáció gyakorlata az volt. Vécén ülve meditált. Ja? Ja, tehát ilyen is van. De hát nem lehet azt mondani, hogy nincs lehetőségünk meditációra. Meditálni lehet. A másik az pedig a fiatal rabbi és az öreg rabbi, ugye, amik beszélget, és akkor megkérdezi a fiatal rabbi az öreg rabbit, azt mondja, hogy rabbi, ima közben lehet-e, szabad-e enni? Ó, fiam, azt nem szabad, az szentségtős. És rabbi, evés közben szabad-e imádkozni? Azt mindig, fiam, azt mindig. Ja. Nos, hát ugye így vagyunk a meditációval is. Meditáció közben nem szabad enni, de evés közben szabad meditálni. Ja. Nos, tehát mondom, ne gyertek azzal, hogy nincs időtök meditációra, mert az önámítás, az puszta önámítás. Jó? És akkor most hát a csodálatos egynapos elvonulásnak a mérhetetlen érdemeit közkincsé tesszük, hogy ezáltal váljon a világ egy boldog, csodálatos helyé, ami valójában a világ már az, csak ugye sajnos ugye elrontjuk a világot, mert nem értünk hozzá, nem értünk a világhoz. Tehát most ugye felajánljuk ennek a meditációnak az érdemét, ami egy hatalmas érdem, és szívvel, lélekkel ajánljuk fel, örömmel, boldogan, hogy ezt most tényleg egy nagy szolgálat az egész világ jólétéért, az összes lényt ezzel szolgáljuk, az összes kivétel nélkül embereket, állatokat, közel, távol, mindenhol. Ezáltal szűnjenek meg a szenvedések, háborúk érjenek véget, az éhínségek, az igazságtalanságok, minden a világon érjen véget, és ennek ebből a célból megosztjuk az érdemeket, és gondoljuk is utána, miután megosztottuk azt, hogy ez meg is történt. És ettől a pillanattól kezdve kezdjük látni a világban, hogy tényleg a világ egy csodálatos, boldog hely, az emberek csodálatos lények, akiktől sokat lehet tanulni, és magunkban pedig fejlesszük ki a szolgálat, az önzetlen szolgálatnak az eszméjét. Tehát kondicionáljuk, szoktassuk magunkat arra, hogy igen, az én dolgom a világ javának, az összes lény javának az önzetlen szolgálata. Ja? Semmi más. Önzetlen szolgálat. És ezért, ettől én boldog vagyok. Ettől ez az életemnek valódi értelmet ad. Most megtaláltam az életem értelmét, és ez boldogság. Ez maga a boldogság. Ja? Az embernek ilyen a beállítottsága, akkor az apró dolgok nem számítanak. Nem számítanak. Tehát nagy dolog, az összes lény javának a szolgálata. Persze ebben benne van ugye a saját családunk is, nagyon fontos, nagyon mindenkit szolgálunk, csak a családot nem, az egy kicsit tüzés, cikis. Tehát benne van a család is, tehát a közvetlen környezettel kell kezdeni, ahol tényleg konkrétan tudunk segíteni, szolgálni, és utána terjesztjük ki az összes lényre. De az eszme ott van elejétől, hogy igen, az adja az életem értelmét, hogy az összes lényt szolgálom. A gyakorlatban viszont ez szépen kézi munka, lépésről lépésre, először a közelállókat kell megtanulni, szolgálni, utána ugye terjeszteni fokozatosan egyre szélesebbre. Érjen el ezen érdemáltalom minden látás állapotát, a negativitásokat, az ellenség egy meggyőzem lesz, születés, öregségbetes és halálul lámát fog létezésnek óceánjából, szabadítsam meg a lényeket, gyomorbával mindent ismerők, mondozom, hogy hozzá hasonlók, példáját követve fejlődjek, ezért ajánlom ez érdemet, ezen a lények által minden lény teljes. Az érdemes bölcsesség halmozását érje el, érdemes bölcsességből megszülető kisztesre, tavod a három desre állt, az elmadásos sem igazságra áldása állt, a szanga megrendíthetetlen törenkvése áldása állt, a lefel ajánlás kíván, teljesüljön váljon valóra, az ébredés szelleme, szövet sem meg a zajba. Kikben nem születhetnek, akikben megszületett. Soha meg ne gyengüljön, mindig csak erősödjön. Egyébként ez a kis könyv, a figyelmetekbe ajánlom, az a címe, hogy a közönséges tudat és a bölcsesség. Ez a nyolc tudat és a hasonló dolgok ebben benne vannak, tehát ez nagyon nagy segítség a meditációban, nagyon gyakorlati leírás, nem egy elméleti értekezés, egy nagyon gyakorlati leírás, ami nagyon hasznos lehet a meditáció gyakorlatban. Különösen ugye a siné meditáció gyakorlatában, de egyébként minden más meditációban is, mert ugye a meditációk lényege mindig ugyanaz, csak a módszerek kicsit mások.